kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Sümegen a tél utolsó napjaiban, február elején beszélgetek Reisz Pál ferences szerzetessel, akinek ez a február kettős jubileum. Egyrészt 75 éve született, látta meg a napvilágot, másrészt furcsa, de februárban szentelték pappá 50 évvel ezelőtt, tehát aranymiséje is van, és 75. életévét tölti be a közeli napokban. Ebből az alkalomból gondoltam, hogy a hallgatóknak bemutatom őt, aki hát most már az egyik nagy öregje a ferences rendnek, és legendás egykori igazgatója az esztergomi ferences gimnáziumnak. Kedves Pál atyát, először is, hogy érzed magad két ilyen nagy évforduló küszöbén?
Én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Mondhatom, hogy ez az ünnep több szempontból is nagy esemény számomra, azért, mert hát egyáltalán, hogy eljutottam korba idáig, az az első szempont, ami miatt nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Nem számítottam életem első évtizedeiben arra, hogy ezt a szép kort megélhetem, arra meg végképp nem, hogy 50 éves papságig eljutok.
75, illetve 50. Hát az egyik egy profán összegzési alkalom annak, aki megéri a 75. életévét, a másik pedig hát az Istennek szentelt életnek egy nagyon komoly jubileuma. Tudsz-e különbséget tenni a két ünnep között? Az átlag emberek életében ezek nem esnek így egybe neked, ha nem is egy napon van, de szinte egyik a másikat éri.
Nem tudom egészen szét választani, valahogy a kettő összenőtt az én életemben, úgy gondolom.
Úgy tudom, Gyöngyösön vagy Gyöngyös környékén láttad meg a napvilágot, ha jól számolom, akkor 42. februárjában.
Valóban Gyöngyösön, a barátok templomától néhány száz méterre van a családi ház, még jelenleg is ott van. Testvérem, illetve hát a rokonság tagjaiból vannak, akik ott laknak, és benépesítik azt a légi házat, ahol laktunk, és ez a közelség nem csak fizikai közelség volt, hanem lelki közösség, közelség is. Szüleim révén is, meg aztán a gyerekkorom ennek a templomnak a tövében alakult és formálódott is.
42. február hányadika?
Február 17.
Február 17. Milyen családba születtél, és milyen körülmények között éltetek, amikor megszülettél?
Később az idősebb generáció tagjai egy kis megvetéssel nyilatkoztak rólunk az iskolába, hogy mi vagyunk a háborús gyerekek. Ezt én gyerekkoromban nem tapasztaltam, az volt természetes, ami akkor jutott. Később döbbentem rá, hogy ez nem is volt olyan egyszerű, nem csak a túlélés szempontjában, hanem egyszerűen az, hogy létezhettünk. A gyerekkoromban, két éves koromtól, két és fél éves koromtól vannak emlékeim. Tehát amikor a háborúnak voltak olyan eseményei, amelyek elértek hozzám és a gyerek tudatomhoz is, ez elsősorban olyankor mutatkozott meg, mikor láttam, hogy a felnőttek, akik a biztonságot jelentettek számomra, azok iszonyú félelemben vannak. És ez valahogy átragadt. Nem tudtam pontosan, hogy miért, csak ez a félelem akkor átment tagjaimba is, emlékezetesen meg is maradtak ezek az emlékek.
Édesapád, ha jól tudom, tanárember volt, ugye?
Édesapám valóban tanárember volt, polgáriskolában tanított, és igazgatója is volt ennek a polgáriskolának, amely katolikus iskola volt, amelyet aztán 1948-ban államosítottak.
Említetted, hogy a ferencesek szomszédságában, tehát az alsóvárosban állt a házatok. hát ha személyes emléket nem is igen van róla, de hát ott szörnyű dolgok történtek 46-ban, hogyha a háborús éveket át is ugorjuk, mert hát kis Szaléz és egyebek, tehát ott kezdődött az ország kereszténységének a megfojtására irányuló óriási és rettentő kísérlet. Hogyan érintette ez a családodat? Milyen emlékek maradtak fent körötökben?
Igen, 46-ról nekem nincsenek személyes emlékeim olyan ebben a vonatkozásban legalábbis. A szülőknek igen, a szomszédban lakott az egyik hát hivatalnok ember, aki szintén áldozata lett ezeknek az eseményeknek, meg aztán ugye a szóbeszéd, tehát én már csak ilyen másodlagos emlékező vagyok ebbe a tekintetbe. Tehát a szomszéd az hivatalnok volt, nem is volt katolikus egyébként, de hát ugye akkor mindent összevartak, és akárkivel volt valami gond, azt ugyanabban a ügyben próbálták belevonni és tárgyalni. Hát ez az illető az hivatalnokként került bele, és 10 év múlva került elő valahonnan a Szovjetuniónak valamelyik poklából. De az utcámban volt más is, aki így került haza, egy fiatal ember, akinek a szerencséje volt, idézőjelben mondom, hogy levágta a szénbányában a vagon a lábát, vagy a csille, és akkor hamarabb hazengedték, mint a többit. Úgyhogy ilyen szempontból az a fiú, akit emlegettek, hogy a szalma gyerek így úgy, hát aztán hazajött egy számomra egy nem gyerek, hanem egy komoly fölnőtt volt az, csak hát közben gyerekkorába került ki, és évekkel később vissza. Ilyen emlékeim voltak, de úgy közvetlen emlékek csak a hallomásból voltak a kis Szaléz ügyében. Tehát az valahogy nem érintett. Az 1948-as időszak, vagy 1950 különösen, az már közvetlenül érintett. Tehát ott már én minisztráns voltam, amikor a barátok egyszer csak, mindig kivétel nélkül rendi ruhában voltak, egyszer csak megjelent egyik-másik civilben. Hát egy akkora esemény volt a gyerek számára. Hát ezek olyan kinőtt, vagy ki tudja milyen ruhák voltak, összeszedték a hívektől, vagy kaptak a ferences rendtagok, mikor szétzavarták őket, egy-egy civil ruhát, ami iszonyúan állt rájuk. Mi gyerekszemmel is néztem, hogy ez valami szörnyűség, ahogy ezek kinéznek. Hát hozzászoktam, hogy ezek barátruhában vannak, teológiai tanárok, vagy lelkipásztorkodó ferences atyák, vagy testvérek, akik ott a rendházban bennünket is kormányoztak a sekrestjébe, vagy valami, tehát ilyen valamilyen fontos teendőt láttak el a rendház életébe, hogy ezek egyszer csak világi ruhában jelentek meg. Ez annyi egy ilyen sokkoló élmény volt. A másik része, hogy hatalmas tüntetés volt a városban, a templom előtt, mikor híre járt, hogy jönnek az ávósok. Az ávósok állítólag meg is jöttek, csak mikor látták a tömeget, akkor jobbnak látták a feszültséget nem növelni, tekintettel arra, hogy akkor már a 60-i események megtörténtek, és ott haláleset is volt, meg aztán összevertek mindenkit, aki kezük közé került, tehát ezt itt nem folytatták. Tehát a gyöngyösi ferenceseket nem deportálták máshova, hanem Szombathelyről hozták oda.
A Marianus ferenceseket, ugye?
Igen, az is teológia volt, és a teológiai tanárikar jött tulajdonképpen át Szombathelyről Gyöngyösre. Ezt én nem tudtam ilyen részletességet, csak az volt a föltűnő, hogy egyik nap ugye ott versenytünk, hogy ki minisztrálhat, mert nagyon sokan voltunk, és ahhoz kevés volt a mise, és egyszer csak dupla annyi mise lett, és akkor 3-4 misén is lehetett az embernek minisztrálni. Hát ez egy nagy élmény volt ilyen szempontból, de én nem tudtam, hogy ennek ilyen sötét háttere van.
48-ban az iskolákat államosították, ez annyira talán nem érintette közvetlenül a gyöngyösi ferenceseket, mert nem működtettek iskolát. Édesapádat érintette, de talán a ferenceseket 48 kevésbé érintette, 50 volt az igazi megrázkodtatás, ugye?
Igen, 48-ban annyiban érintett engem, mert akkor már iskolában elsős voltam, és akkor a hitoktatónk az ferences volt. De akkor, amikor megszüntették, ugye, illetve államosításra került a sor, akkor az apácák tulajdonképpen feladat nélkül maradtak. És akkor az iskolába is egy darabig még be tudtak jönni az apácák. Ez nem sokáig tartott, ez csak egy-két hónap volt, de erre még emlékszem, hogy ilyen váltás volt az iskolába, hogy a Ferenc is átadta a nővéreknek a feladatot, és ez volt nekik tulajdonképpen olyan, hogy is így visszamenőleg gondolok rá, megélhetési alapjuk, hogy taníthattak édesapám iskolájába. Hát édesapám aztán fél évkor már nem volt annak az iskolának az igazgatója, úgyhogy akkor már ilyen hittanoktatás még évvégéig az ment, utána már ez nem ment.
Kikre emlékszel minisztráns idődből a ferencesek közül?
A teológiai tanárok voltak szép számmal.
Igen, ott működött a teológiája a kapisztrál rendtartománynak.
Hát nevezetesen akkor Zsigmond atya volt a házfőnök és plébános is egyúttal, aztán Aladár atya volt teológiai tanár, Karácsonyi Aladár, aztán ott voltak a Illés atya, a szitoktatóm is volt, és első áldozásra is fölkészített. Aztán Odiló atya szintén teológiai tanár volt, és ezermester ugyanakkor. Lucius, ez is egy híres tanára volt a főiskolának, egy tudományi főiskolának. Aztán a testvérek azért közelebb voltak hozzám.
Tehát a laikus testvérek.
Laikus testvérek.
Sekrestyi és Harangozó.
Pontosan, mert ők a gyerekekkel olyan értelemben foglalkoztak, hogy a minisztrációt ők szervezték és osztották be. Tehát a teológiai tanárokat kellő tisztelettel és távolságból szemléltük gyerekfejjel, de a testvérek azok nagyon közel voltak hozzánk, és azok nagyon szép emlékeket hagytak. Simon testvér volt akkor, volt a Szabó testvér is volt ott, de most hogy mi volt ennek a neve, most már ezek...
Szabó testvér, tehát a habitusokat szabtavarta?
Igen, akkor a Magnus testvér, aki a cipőket, tehát ilyen szempontból ezekkel kerültem kapcsolatba.
Hát ő volt a cipész testvér, de főleg sarukat csinált, nem?
Így van, nekem is volt sarom.
Minisztrácsoknak volt kis ferences viseletük is, vagy pedig csak egy sarut kaptál, mert szépen minisztráltál?
Volt rendes minisztráns ruha, ami hagyományos, tehát a szoknya is, akkor egy ilyen kis karinggel. A másik pedig a ferences ruha, az ugyanaz volt, mint az időseknek, tehát a rendes ferenceseknek, csak kisebb méretű, ugyanolyan színű, mindenben ugyanaz volt. Tehát nem lehetett volna különbséget tenni, csak a méretek, ugye, mi aprók voltunk, aztán azt fölvehettük.
Tehát a minisztráns szoknya és karing alá fölvettétek a kis habitust, vagy pedig mikor hordtátok minisztránsok a habitust?
Hát a habitusokat inkább már a picikét nagyobb minisztránsok, tehát a legkisebbek csak ilyen szoknyát és a karinget. Aztán, hogyha már az ember előkelőbb pozícióba kerülhetett a minisztránsok rangsorába, akkor megkaphatta ezt a habitust is. Aztán az a csúcs volt, amikor már habitust, és akkor még hozzá karinget, úgy, mint ahogy a barátok, a kisbarátok minisztráltak, ugye azok is habitusban voltak, és kaptak hozzá egy karinget, úgy minisztráltak, és azokra nagyon fölnéztünk, ott voltak és a templomban minisztráltak rendszeresen. Úgyhogy ez nagy élmény volt, és később ezekkel a kispapokkal, akik ott voltak, mint fölszentelt barátokkal találkoztam, esetleg volt közöttük, akik tanáraim lettek. Később, mikor én Esztergomba kerültem.
Drámai lehetett, mikor a barátok egyrészt nem hordhatták tovább a habitusukat, másrészt hát amikor elfogytak.
Igen, volt három rendtag, aki ott maradhatott abban az időben, tehát papok, és a plébániát átvehették. Ez körülbelül egy évig, maximum kettőig. Ez apránként őket lemorzsolták, tehát őket el kellett helyezni a püspöknek. Nem maradhattak a ferencesek a saját helyükön, és Zsigmond atya, aki házszőnök volt, meg plébános is, ő tartott ki legtovább, aztán őt elhelyezték valahova az egri főegyházmegyének valamely sarkába, káplánnak, és ott volt hosszú ideig. A többiek is, ott Odiló atya is, aztán az Atanáz atya is világi reverendát viseltek már utána, egy ideig maradtak, és utána aztán mindenki eltűnt. A laikus testvérek is mindenki elkerült a házba.
Édesapádat elmozdították az iskola, a katolikus polgáriskola éléről. Taníthatott azért?
Nem, akkor odána örült, hogyha ilyen segédmunka szintű munkahelyeket tudott szerezni, tehát a Gyöngyösi kisvasútnál, hogy ott a szénnel fűtötték azt a kisvasútot, és akkor ilyen ládákba ő rakta a szenet, és össze kellett azt törnie neki egy kalapáccsal, és akkor felaprítani a szenet, és akkor utána azokban a ládákba berakták, és úgy kellett beemelni ezt a kis mozdonyokban. Egy ilyen kis vasút volt, és most ilyen játékosnak tűnik, de hát az egy nagyon komoly gőzgép volt tulajdonképpen, és hát ennek a munkának a végzését.
De mi volt az ő bűne? Az, hogy katolikus iskolának az igazgatója volt? Vagy pedig valamit ráfogtak még ezen kívül?
Nem volt ő elítélve, hanem csak nyugdíjba tették.
Értem.
Nyugdíjas volt, akkor már, hát ez a nyugdíj, az nem merem kimondani, hogy hány forint volt. Én amikor már eszemmel fölfogtam, hogy a pénz az mit is jelent, hát olyan 300-valahány forint volt. Hát mi hatan voltunk testvérek, ahhoz képest ez így elég, hogy mondjam, akkori viszonyok között is egy nagyon szerény megélhetési alap volt. Pontosabban ebben nem lehetett megélni. Tehát az egy, mondhatnom így visszamenőleg, akkor én ezt nem éltem.
De az a nyugdíjazása azért egy büntetés számba ment, nem?
Persze, és tisztességes munkahelyet nem tudott elfoglalni, tehát ha valahol ő tényleg valahol befogadták egy olyan vállalatnál, ahol esetleg hát, szellemi munkát végezhetett, akkor mindig volt egy...
Utána nyúltak?
Utána nyúltak, és akkor nem engedték. Mm-hmm. Tehát volt éjjeli őr, volt ilyen széntörő a vasútnál, kisvasútnál. Aztán érdekes, hogy voltak ilyen erős kommunista személyek, akik úgy látszik, hogy megértették, illetve segíteni akartak nekik, alkalmazták fizikai munkára, de azt a fizikai munkát más végezte, ő pedig egy ilyen irodai tevékenységet folytatott. Nem beszél...
Tehát papíron fizikai munkás volt, de valójában a szellemi kapacitását hasznosíthatta.
Igen, olyannyira, hogy ugye neki az anyanyelve a német volt. Úgyhogy mikor szükség volt tolmácsra, akkor nyilván nem a segédmunkást vették elő, vagy azt a fizikai munkást, hanem őt alkalmazták ilyen feladatokra is.
Hát csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy nézegettem régi Mátra térképeket, tehát most egyetlen egy kis vasútvonal van, ami megy Mátrafüredig, de több kis vasútvonal volt a te idődben, vagy te gyerekkorodban még talán, vagy legalábbis kettő.
Igen, ezek meg a Gyöngyös-Solymos felé is volt, és az valóban fölment egészen a Gajatető aljáig. Uh-huh. És ez egy ilyen ipari vágány volt, fa és kő szállítására használták, mert kőbányák voltak. Mindkét irányba voltak kőbányák, tehát Mátrafüred Farkasmánynál is volt, de az egy kicsit messzes, uh-huh. De ez pont a kőbányákhoz ment, a solymosi kőbányának a termékeit szállított el.
6 gyerek volt a családban. Hány fiú, hány lány, és te hol vagy a sorban? Te vagy a legidősebb, vagy te vagy a legkisebb?
Igen, élő 6 testvérem van, tehát ma is, hála Istennek, meg vagyunk. Én a élők között a 4. vagyok.
Előről vagy hátulról?
Előről számolom a 4., igen. Tehát 3 fiú, 3 lány. Egy bátyám lett volna, akit én nem is ismertem, de az 2 éves korában vérmérgezésben meghalt, és hát még lett volna egy kis gyermek, aki aztán születésekor nem kelt életre, vagy hogy is mondjam, tehát akkor halt meg.
Nagyon szép másik nagy temploma is van Gyöngyösnek, a Szent Bertalan templom. Az alsóvárosi ferences templom minisztránsai eljutottak-e néha a másik templomba? Volt-e átjárás a 2 templom közönsége között akkoriban?
A templomnak a látogatói között egész biztos, családban is tapasztaltam, hogy ha az egyik miséleit nem tudtak eljutni, odáig a másikra mentek, a nagyobbak. Én általában mindig ide mentem, minisztrálni soha nem voltam a másikban. Először ilyen hivatalos tevékenységben ott voltam, amikor az új misémet mutattam, azt a másik templomban mutattam.
A Bertalanban?
A Bertalanban, igen. Ennek külön története van.
Most van egy szomszédos ferences hely, Mátraházán. A te idődben létezette már ott valami előzménye annak, amit most látunk Mátraházán? Mátraháza
keletkezésével, a templom keletkezésével kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy volt ott a közelben, azt hiszem most is a katonaságnak a kezelésében van egy üdülő, úgynevezett honvéd üdülő. Az a katonatiszteknek volt a nyaralójuk, és ők szerettek volna abban az időben, még a háború előtti időről van szó, akkor egy kápornát saját maguk számára. A barátoknál pedig volt egy ilyen terv, hogy az ország legmagasabb pontja a Kékes, és akkor oda egy szobrot Szizonyának a tiszteletére. Ez egy szép elképzelés volt, csak hát ugye közben változtak a határok, akkor a legmagasabb pont az már nem ott volt szerintem, hanem máshol, és akkor nem illett bele.
Igen, mert a bécsi döntésekkel kaptunk vissza területeket.
És akkor ez már nem illett annyira bele a képbe, viszont már gyűjtés megindult, és akkor ezt a pénzt úgy gondolták, hogy mégis megfelelő módon használnák föl, hogyha Mátraházán lenne egy kápolna. Ugyanakkor a katonák is, vagyis a tisztek pontosabban, gyűjtést rendeztek, hogy ott kápolnát alakítanak ki, akkor a kettőt egyesítették, és a katonáknak megígérték, hogy itten mindig lesz helyük a ferences templomban, ami épül majd Mátraházán, amit ők örömmel elfogadtak, mert látták biztosítva azt is, hogy majd lesz számukra szentmise minden vasárnap, és akkor így jött létre 42-be ez a kis kápolna.
Hát egy idős veled,
igen.
Az a mátraházi kápolna.
Igen, és én gyerekkoromban, de ez már inkább 50 után volt, amikor ott maradt rendtagok, többször voltam a szalvátor, az is egy ilyen teológiai tanár volt, és világi papként egy ideig maradhatott. Ővele voltam többször minisztrálni kint Mátraházán. Uh-huh. Autóbusszal lehetett. Hát az egy nyomorúságos autóbusz volt a mai szemmel, de egy nagy luxusnak tűnt. És akkor emlékszem rá, hogy a szalvátor, hogy egy nagyon gyermeki lélek volt így visszagondolva, ő dadogott. És emiatt azért úgy többször így a rendtagok azt később tudtam meg, hogy úgy szóvá is tették, és mondták is, hogy nem mindig dadogott. A gyerekekkel mikor kapcsolatban volt, nem dadogott. Nekem volt hitoktatóm is, nem dadogott. Én megesküszöm rá, hogy ez csak bizonyos körökben mutatkozott meg ez a dadogása. És akkor hát abból is látszik, hogy mind gyermeki lélek volt, hát ő neki nem volt pénze, ugye, hanem kapott egy kiszámítva két szemére, nem tudom én, másfél forintot, vagy szóval egy-két forintot, és ezt csak odafelé kapta meg. Visszafelé már percsejből kellett neki hazajönni, és elszámolni a házfőnöknek, aki már akkor világi pap volt, de azért tartották a regulát. Na és akkor kieszelte a szalvátor atya, hogy tulajdonképpen mi megspórolhatunk belőle valami kis pénzt a úti költségből, leszállunk előbb, és akkor itt most még, mielőtt elindulnánk, akkor megeszünk egy gombóc fagylaltot. Úgyhogy akkor így tudtunk ilyen luxus tevékenységet folytatni, hogy nyalogattuk a fagylaltunkat, és akkor Mátraháza előtt valamivel, tehát rövidebb úton mentünk, tehát kevesebbe került, és pont ezt a fagylaltnak az árát megspóroltuk, és onnan pedig gyalog mentünk föl a Mátraházára. Hát így többször voltam, Odil voltjával is többször voltam, aki nagy természetbúvár volt.
Mert aztán később volt egy szentendrei ferences tanár, aki aztán a magyar alvernátot megteremtette, tehát vagy kibővítette ezt az építkezést, de tehát a kis kápolna állt már a te idődbe.
Igen, már állt, és akkor ez hangsúlyozott volt, ez később Aladártyaki ennek az alapításnak részese volt, ő hangsúlyozta, mert szeretett oda kijárni azért, később, amikor megtehette. Ez a templomocska nem csak kis kápolna volt, hanem megalapított rendház volt. Tehát hivatalosan megalapított rendház, ki volt mérve a területe, ott volt a közelében egy forrás, a forrásnak a vízhozama az ugye bizonyos keretek között mozgott, és onnan láttak el üdülőket, abból le volt foglalva a rendháznak már. Tehát le volt kötve már az a vízmennyiség, ami a rendháznak kellett. Ennyire alaposan, és ha nem jön a háború, már rég rendház lett. Igen, volna.
Tehát ez a magyar alverna.
Igen, tehát megépült volna, itt biztos a rendház. Nem tudom, a tervei is megvoltak, ezek talán a városházában is megtalálhatók. Minden esetre az egy megalapított rendház volt.
Zarándokoltatok-e gyermekkorodban, Szentkútra vagy valahova?
Én a nagyobbak közül, a testvérem közül voltak, de én nem jutottam el. Nem jutottam ilyen zarándok el, de azt tudom, hogy az egy nagy esemény volt.
És gyalog mentek? Vagy álltam átrán, vagy pedig szekerekkel?
Mind a kettő meg volt. Sokan mentek, és volt idő, amikor hát ilyen marhavagonokba mentek, akik vasúttal mentek. Uh-huh. Aztán voltak, akik, hát mondom, gyalog mentek, az egy-két napos út volt. Hát ennek nagy híre volt. Én, mint minisztráns, amikor elindították őket, meg mikor megjöttek, akkor fogadtuk őket, ugye, és vagy útnak indítottuk. Na, ezeknél az eseményeknél ott voltam. De hát én akkor, ugye, nem tudom, hogy a szüleim ezt nem forcírozták. A nagyobb testvéreim közül volt, aki iskolával, még akkor. Tehát amikor még volt katolikus iskola, tehát akkor úgy ilyen rendezett körülmények között el tudtak menni.
Eltűnnek a ferencesek, és ha jól emlékszem, egyszer beszélgettünk, tulajdonképpen te úgy kerültél az esztergomi gimnáziumba, ferences gimnáziumba, hogy nem volt esélyed máshol tanulni, mert nem vettek volna fel, mint osztályidegent. Jól emlékszem?
Ez pontosan így volt. A nővérem, aki a közöttünk a legokosabb volt, és a leg, hogy mondjam, legélesebb eszű, és azt hiszem, hogy ha matematikus lett volna, akkor zseniális matematikus lenne belőle, nem jutott gimnáziumba. Tehát ő elkezdte a gimnáziumot Budapesten, amikor 1948-ban, és akkor utána, mikor el kellett hagyniuk az apácáknak azt a iskolát, akkor ő is hát ilyen szempontból utcára került, mert nem tudta hol folytatni. Akkor 10 éves korában valami könyvelő tanfolyamot végzett, és akkor így állásba került, és édesapám mellett ugye családföntartói szerepet vitt 16 éves korától kezdve. Tehát gyakorlatilag hát őneki köszönhetjük, hogy a család így a édesapámnak a nyugdíjából, meg az ő fizetésében valahogy ugye tengette az életét. És a következő testvérem, illetve kettő is, ők beadták kérelmüket a Gyöngyösi gimnáziumba, de nem vették fel egyiket sem. Aztán, hát utána már én következtem pár év múlva, 56-ban, akkor már én nem is jelentkeztem oda.
Ha nem a ferencesekhez jelentkeztél. Az embernek a gyermekkora, akármilyen mostanában a körülmények között zajlik is, inkább szép emlékekből áll. Csak utólag gondoljuk, hogy ott minden szomorú volt. Milyen gyerekkorod volt?
Hát én nem vettem ebből a nagy nyomorúságból semmit észre. Egyszer-egyszer volt olyan sokkoló élmény, ami hát számomra emlékezetes marad. Édesanyámmal mentünk valahová, már nem tudom hol, este, hogy 7-8 óra felé volt, emlékszem rá, és akkor összetalálkoztunk egy idős asszonnyal. Hát egyszerű asszony volt, nem különleges, mit tudom, milyen képzettséggel, meg történeti adottság, történészi adottságokkal, vagy képzettséggel rendelkező valaki volt, és édesanyámnak panaszolta, hogy hallotta-e, nekünk nem volt rádiónk természetesen, hallotta-e, hogy mit mondta be a rádióban? Hát mit, és akkor mondta, hogy Rákosi lett a miniszterelnök, és ez az asszony ott zokogott az utcán. És én ezt nem tudtam fölfogni, hogy most itt emlő az, de tudtam, hogy valami nagyon rossz. Úgyhogy ilyen élmények maradtak meg számomra, vagy az iskolai élményeim is voltak persze, amikor megalapították az úttörőt. Hát az egy különleges helyzet volt, nem tudtuk, hogy mi az az úttörő. A tanítónéni az egy olyan félelmetes kinézetű, meg nézésű tanárnő volt. Én nem tudtam, hogy mi a háttere, vagy tanítónő volt, fiatal volt, és erősen, ami szokatlan volt abban az időben, erősen festett volt az arca. Aztán fölnőtt korban tudtam meg, hogy ez orosz katonáknak volt az áldozata, a hugával együtt, 19 éves korában, és hát a hug az események után, amelyek érték, azok a sokkoló események, az fölvágta az elejét is meghalt. Ő pedig hát állandó idegrendszeri és hát egyéb gondozásra szorult. Tehát sokszor hiányzott az iskolából ez a tanítónéni, és ez még azt hiszem abban az időben volt, mikor édesapám igazgató volt. Már akkor nem nagyon járt be az iskolába valamilyen oknál fogva. Tehát akkor őt már, amennyire lehetett, már ki volt küszöbölve, és akkor ez a tanítónéni, ez megszervezte az úttörőt, mert akkor úgy látszik, ki volt adva. És hát ki akar úttörő lenni? A cserkészetről hallottunk, de hát ez is olyannak ígérkezett így az elmondás alapján. Én már nem voltam cserkész, a bátyáim már még voltak.
De... 46-ban feloszlatták a cserkész szövetséget.
Igen, de én már ebben csak hallomásból ismertem. És akkor... Hát mindenki ment. Én meg nem mertem bejelentkezni. Az osztályban voltunk, vagy 40-valahányan, és akkor mindenki úttörő lett, hát én nem mertem, mert hazamegyek, és már megkérdezem. Hazamentem, és ott bőgtem édesanyjának, hogy azt mondta, hogy ne legyél úttörő. Hát aztán mondta, én meg mondtam, sírtam a magam, és édesanyám elveszítette a türelmét, eredj innen, ahova akarsz, menj úttörőnek, és akkor én visszamentem. Na és akkor megtörtént, hogy már... Ott volt még együtt az egész osztály, kiosztották a szerepeket, és akkor, hogy nekem is jutott valami hirtelen valami feladat, ilyen spárgagyűjtő lettem, ugye az úttörőben ilyen tisztséget viseltem.
Spárgagyűjtő.
Igen, aki ezeket, igen. Tehát ilyen feladatokat osztogatott ki a tanítónéni. Na most akkor, hát meg voltam elégedve magammal, egy kicsit bántott, hogy édesanyám nem rajongott az ügyért, és akkor... Nem történt semmi az úttörőségen belül, de otthon szóba került. Otthon mindig valami beszélgetés volt az étkezés közben. Én már akkor annyira előre haladtam korba is, ugye, méretekbe, hogy már fölértem az az asztalhoz, amit a fölnőttek vettek körül, vagy testvéreim is, meg aztán nagyapám, édesapám. Édesanyám sose jutott közöttünk, ő csak fölszolgált. És akkor volt a kicsiknek egy kis asztalok, én már onnan kinőttem, ez nagy előrehaladás volt, ugye?
Ez volt a macska asztal.
Az volt, igen. Na és akkor, hát én utána nem tudtam bekapcsolódni a beszélgetésbe, csak hallgatóztam mindig, és akkor... Szóval jött az úttörés. Akkor édesapámat elmondott a testvéreimnek, meg aztán étkezés közben. Ez volt a szöveg, hogy hát ezek kommunisták lesznek az úttörők, és arra lesz ez most a gyerekeknek a fölkészítése. Hát én az elakadt a lélegzetem, én nem szóltam senkinek erről otthon, hogy most akkor én is ilyen kommunista leszek. Nem tudtam, hogy mi a kommunista, csak tudtam, hogy annál rosszabb nincsen. Azt tudtam, hogy az valami szörnyűség. És akkor hát elmentem a tanítónéni, vagy az osztályba, és akkor mondtam a tanítónéninek, mikor ott éppen körülvették többen is az asztalval a katedra körül, hogy én kilépek az úttörőből. És akkor a tanítónéni ezt tovább vett. Igazán, de én ezzel nem elégedtem meg, hanem mondtam egyik gyereknek, hogy képzeld el, hogy az úttörők lesznek a kommunisták. Az a gyerek elsápott. Rögtön szaladt oda. Igaz, amit a Reisz mond, hogy az úttörők lesznek a kommunisták. Tanítónéni, akkor így rám nézett az amúgy is félelmetes szemeivel, kimeresztette, és akkor láttam, hogy itt valami nagy baj van. Úgyhogy édesapám már aznap természetesen értesült a dologra, és mondta neki a tanítónéni, hogy itt milyen tevékenységet folytatok osztályba, és akkor...
Osztály idegen az osztályban.
Igen, és akkor tudom, hogy édesapám ott mondta, hát a gyerek előtt nem lehet beszélni itten akármit, ugye, mert az ki fogja majd kukorékolni, amit itt hall az asztalnál, és akkor én ottan nagyon-nagyon degradálva lettem, ugye, de hát azért örültem, hogy kimenekültem ebből a szörnyű állapotból, hogy most én úttörő leszek. Nem is lettem úttörő többet sem.
No, most már nem is valószínű, hogy újra úttörő lennél, de sok szempontból úttörő volt az, amit a szó igazi értelmében végeztél életed folyamán. Hát említettük az elején, ez a kis szalézügy, stb. Hát, hogyha 10 évvel idősebb vagy, akkor lehet, hogy belekeveredsz abba, ami hát tömegeknek nyomorította meg az életét, ami következett ebből a koholtperből. A környezetetekben voltak-e olyanok, akiknek ráment az életük, vagy legalábbis az egzisztenciájuk évtizedekre?
Igen, voltak közvetlen kapcsolatom, nekem ezekkel nem voltak, mert más generációk, és elég késő jöttek haza. Említettem az előbb azt a szomszédot, ugye, aki hivatalnok volt, a városi hivatalnok volt, nem is volt katolikus, és mégis belecsöppent. Ő idősebb volt, tehát mikor hazajött, akkor ugye a puskás gyerek, így beszéltek róla, a puskás gyerek egy olyan 50 év körüli valaki volt, és fiatal korában, viszonylag fiatal korában, 41 lehetett, amikor elvitték. Tehát ő egy idősebb, de voltak olyanok, akik 10 évesek voltak. Az, aki miatt történt, én ezt így hallottam akkor, tehát biztos most már ezt kikutatták sokkal jobban, mint ahogy én tudom. Egy fiatal fiú volt az, akinek az édesanyját még előszakolták.
Az oroszok,
és akkor ez megfogadta, hogy akkor itt valakit eltesz a lába lóló, hogy az oroszok bosszút áll. Igen. És valóban ezt meg is csinálta. Igen ám, de azt mondják, így zárul a kör, hogy ő meggyónta.
A kis szarétnak meggyónta, vagy meggyónta volna, és hát ebből konstruáltak egy államellenes, fegyveres összeesküvést.
Igen, mert a gyerekből ezt kiverték. Kiderült a gyerekről, hogy ő vette ezt a gyilkosságot, és akkor, nem tudom mondani, hát akkor mindenkinek volt fegyver, aki akart magának fegyvert, még akkor is, hogyha az nem volt ajánlatos, de hozzá lehetett jutni ugye a háború utáni viszonyokban. És akkor ez a gyerek, ez nem maradt életbe, ez eltűnt, úgy tudom. Akkor a kis szalézból ki akarták venni, ez nem sikerült. És a kis szaléd, hogyha innen közelítjük, akkor egész biztos, hogy a Jónási titoknak az áldozata és mártírja. Többek között ez is, ezért is, nem csak azért, mert ő a fiatalokhoz közel volt, és a fiataloknak a szervezésébe vett részt. Tehát nagy hatású, és igen, karizmatikus egyéniség volt a kis szalész. Tehát hatással volt a fiatalokra, és összegyűjtötte. Na most, ezek között fiúk, lányok voltak. Ezek között, akik 10 évesek korba oda kerültek, és ezekből próbáltak kiszedni valamit a kis szaléz ellen, vagy akárki ellen, ha nem is sikerült, de elvitték őket. És ezek hát megnyomorodva jöttek vissza, ha visszajöttek.
Igen. És a kis szalésznek kivégezték, és hát sok áldozata volt ennek.
És aztán voltak olyanok, akik hát mondják, hogy volt olyan, és aki nem tért vissza. Tehát valahogy Sztalin halála előtt hazengedték esetleg, de ez nem azt jelentette, hogy Magyarországra hazért, hanem kiengedték a börtönből, vagy a gulágról, vagy ahol volt tartották, de ott kellett maradni a Szovjetunióban, és a Szovjetunióban valahol, mit tudom én, Vladivostoknál elmaradt, ugye? Mm. És akkor ez, volt ilyen, akiről hallottam, Gyöngyösiről, vagy Gyöngyös környéki, mert Gyöngyös környékiek is voltak. Ez mennyi lehetett, én nem tudom, de böslések szerint a 40-50 fiatalt érintett ez a városban. Ez volt egy ilyen sokkoló élmény, aztán másik ilyen sokkoló élmény volt az 50-es tüntetés.
Igen, mert ez 46-ban volt a kis szaléz ügy.
Igen, és az 50-ben volt, ami az egész várost érintette, mert még egyszer ilyen, akiket megláttak, és följelentés érkezett a tömegbe, tehát a tüntetés.
Tehát akik a ferencesek mellett, a ferencesek deportálása, a rendek feloszlatása ellen demonstráltak, igen, azok közül.
Azok közül, hát volt olyan tanárember, nem volt katolikus, és valamilyen sok kérte annak idején, talán az első világháborúban, hogy szegénynek rángatózott az arca. Tehát a gyerekek csúfolták is semmit, és sokkos volt a neve, de egy közismert tanár volt. De nem volt katolikus, bámészkodott szegény. Azt sem tudta, mit van szó. Bevitték azt is. Bevitték, tehát ez 50-ben volt már. Igen. És akkor elég sok embert, akinek a neve valahogy bekerült, tehát volt olyan, aki följelentette, hogy ott volt, vagy a spiszik, azok úgy látszik, akkor voltak, már beépítettek, és ezek közül elvitték, ezek recsként kötöttek ki általában, és iszonyú szenvedéseken mentek át. Na, tehát két ilyen sokkoló élmény, ami az egész várost érintette. Igen.
56. 56, amikor te 14 éves vagy.
Igen, én akkor már Esztergomi Ferences diák voltam.
Hogyan jutott eszetekbe az Esztergomi Ferences gimnázium?
Az egyik testvérem, idősebb, az valahogy, nem tudom milyen módon, a kecskeméti pianistáknál kezdett. Ott járt egy évet, és akkor valahogy nem volt az közismert, hogy az Esztergomba nem csak, hogy ott oda mentek Ferencesek Gyöngyösről, hanem hogy ott gimnázium is nyílt. Ez nem volt kihirdetve, nem tudták. És akkor Aladár, aki a családnak is jó barátja volt, édesapámnak jó barátja volt, aztán más ferencesek is időnként azért előfordultak Gyöngyösön, Aladártya viszonylag rendszeresen, aztán Amand atya, aki szintén Esztergomba volt, és ők általában együtt is jöttek, aztán Gyula atya is, aki Gyöngyösön szerezte be a borta, Misen borta a rendház számára.
Az esztergomi rendház számára,
igen. Igen, és akkor édesapám segítkezett, mert ő ismert gazdákat, akiknek megbízható bora volt, és így a kapcsolat megmaradt. És akkor édesapámot kérdezték, hát hogy most miért oda ment. Hát aztán édesapám akkor gondolt egyet, és a bátyámat azt gyorsan átiratta.
Kecskemétről
Esztergomba. Mm. Tehát ő tulajdonképpen 50-be kezdett, és akkor 54-be érettségizett, aztán de már Esztergomba.
Értem, tehát az első év után átkerült, igen, a Frankába.
Igen, a következő bátyám az 52-be kezdett, és 56-ba, ő már kezdettől fogva ott volt Esztergomba.
Mielőtt elkezdett volna a tanév 56 szeptemberében, és számodra a 4 éves esztergomi gimnazista lét, azelőtt jártál Esztergomban?
Jártam egy alkalommal, 54-ben, amikor az idősebb bátyámnak volt a ballagása. Azon ott voltam. Hát az nekünk nem volt ilyen egyszerű elmenni.
Hát gondolom, föl kellett jönni Budapestre, átszállni.
Igen, de nem csak ilyen szempontból, hanem anyagi szempontból nem volt olyan nagy utazási kedvünk, úgyhogy én nekem az egy nagyon nagy élmény volt, hogy eljutottam Esztergomba, és láttam azt, és hát, hogy nekem természetes volt ezek után, hogy én is, hogy a bátyáim ott vannak, hogy akkor ugye egymás közt sokat beszéltek arról két bátyám, hogy mik voltak, hogy vannak, mert különböző évfolyamokban voltak, és mind a két bátyám teljesen különböző módon közelített dolgokat. Az idősebb bátyám az azt se tudta talán, hogy az osztálytársainak mi a neve, legalábbis olyan nagy információi nem voltak. A fiatalabbik bátyának, meg az idősebbnek az osztálytársait is egy-egyig mind név szerint ismerte, és tudta, hogy kicsoda. Tehát ő sokkal inkább ilyen közösségben föltalálta magát, mint az idősebb. Tehát mondom, hogy ők egymás között, és egész más tanári kar volt, vagy nem, más légkörben volt a két osztály. És akkor egymás között kicserítik otthon a gondolataikat. Na hát így aztán én sok mindent meg.
Tehát te már bizonyos értelemben hazamentél Esztergomba.
Igen, tehát közismert, vagy ismert voltak előttem azok a személyek, akik ott tanítottak.
Mi lett a két bátyádból, hogyan alakult az életük? Ferenceseknél érettségiztek, egyik 54-ben, másik 56-ban, ha jól emlékszem. Tudtak-e tovább tanulni, mi lett belőlük?
Az egyik bátyám, az idősebbik, egy csoda folytán bekerült a Sopron Egyetemre. Őt, aki Gyöngyösi gimnáziumban szövettek föl, fölvették Sopronba. Később tudtam meg, hogy volt valami olyan nyugati befolyás az országnak az életére, tehát, hogy itt nem vesznek fel embereket egyetemre, ilyen-olyan okok miatt. Ugye voltak azok az X-esek, ugye azt szokták, akik nem alkalmasak arra, hogy tovább tanuljanak, és abban az évben, emiatt a külső kritika miatt, amelyik érte az országot, nem tudom, milyen fórumon lehetett ez, most már erre nem emlékszem, és akkor ennek az ellenhatása az volt, hogy fölvettek embereket 54-be. Úgy kell venni, hogy a városból sem nagyon vettek föl. Nem csak, hogy egyháziskolásokat nem vettek, hanem másokat sem nagyon. És a bátyám pedig mégis bekerült. Nem volt egy világ szám olyan értelemben, hogy nem volt kitűnő tanuló, hát a matematika, fizikája 5-ös volt, de talán még a biológiája is, de nem volt olyan átütő nagy, hogy most mindenből 5-ös lett volna. Ő szerényen szépen maga a tempójába tanult, ami nem mindig elegendő.
Most ez az egyetem, ami úgy, ahogy van, Kanadába kötött ki 56 után. Ő neki hogy alakult az élete ezután?
Az élete, ugye ő is olyan helyzetbe került, hogy jobb lett, hogy ajánlatos volt menni, rádióbemondó volt ott. Nem tudom, hogy került ilyen helyre, de...
Ott Sopronban?
Sopronban, persze a forradalom alatt.
Igen.
Tehát akkor is, akkor ez egy exponált hely volt, és hát ugye ezek a soproniak is, meg minden főiskolás abban az időben nyáron katonáskodott. Tehát nyáron egy hónapot katonai szolgálattal töltöttek, és volt nekik katonai tanszékük is volt az egyetemen Sopronba. Tehát ezeknek meg volt a képzésük. Hát akkor, ő akkor második évet fejezte be, tehát már két alkalommal volt ilyen katonai kiképzése, tüzér volt, a soproniak a tüzéreknek képezték, biztos azért, mert megfelelő matematikai adottságokkal, illetve képzéssel rendelkeztek. És akkor ők úgy, ahogy voltak, menetoszlopba fegyveresen vonultak át Ausztriába. Igen, ám ott rögtön elszedték tőlük ugye a fegyvert, nehogy aztán abból kellemetlenség legyen, és akkor ott töltött egy bizonyos időt, várták ugye, hogy mi lesz velük, hogy milyen lehetőségeik lesznek. A tanárjukkal is ment akkor.
Igen. És hol Calgaryban, vagy nem tudom, hol valami igen. Kanadai helyen megalapították az erdészeti tanszéket.
Pontosan, így volt. Bátyám azonban, minthogy Svédország az 5 egyetemistát
átvett.
Azt gondolta, hogy jobb lesz, hogyha ő Európában maradt. Ő volt egyébként a családban leginkább anyás, vagy leginkább...
Igen, tehát közel akart maradni.
Igen, és ő került a legtávolabb, úgyhogy ilyen szemben.
Tehát ő tulajdonképpen diszidens, 56-ban kint maradt. Most is kint él?
Nem, nyugdíjas korára van hazajött, de ennek külön története van. Minden esetre ott az erdészetnek a kereteit, illetve hát ott is erdészetet tanult.
Svédországban,
és az volt a foglalkozása. Azonban idegrendszerileg is talán, meg aztán a hőmérséklettek a viszontagságai miatt, mert az egy ilyen erdészeti foglalkozást nem lehet az aszfaltozott városba gyakorolni. Hát ugye kimenni egy olyan erdőbe, ami a sarkörön túl van fél éves téllel, fél éves nyárral, az egy kicsit számára
az ember próbáló
nehéz volt. És hát nem beszélve arról, hogy akkor kérek titették egy erdőbe, ahol egyedül volt, minden meg volt, ami a luxust illeti, de hát azért ott a falvak is távol voltak. Tehát ezt a helyzetet azért nem sokáig folytatta, és akkor hát voltak ismerősök, inkább rokonok, akik Németországban voltak, és ő átjött Németországba. Aztán váltott is, és számítógépezéssel foglalkozott, és a Kölni Egyetemnek volt a számítóközpontjában, és onnan is ment nyugdíjba.
Másik bátyád, aki 56-ban érettségizett a Ferenceseknél Esztergomban?
Ő papnak készült. És hát én benne volt nagyon minden, ami politika, vagy valami, ami a közösség életét érinti, ebben nagyon érdeklődő volt, mindig újságot olvasott, és minden napra kész volt, amennyire lehetett abban az időben. És amikor a szemináriumban egyszer csak meghallotta, hogy itt forradalom van, ő meg ebből kimarad, azt nem tudta elviselni, úgyhogy ott hagyta a szemináriumot 56-ban, éppen a forradalmi események miatt, hogy ebből valahogy kivegye a részeit, vagy legalábbis tudja, hogy mi van. Mert ott még rádiójuk se volt a szemináriumban.
Melyik szemináriumban volt?
Egész szemináriumban. Úgyhogy aztán ő itt pályát módosított. Most már 24 unokája van a családja.
És itt be kell fejeznünk. A műsoridőnk lejárt, Reisz Pál Ferences szerzetessel beszélgettünk születésnapja alkalmából 1942. február 17-én, vagyis ma 75 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. 56-tól folytatjuk jövő alkalommal Pál atya életútját, tehát a beszélgetést. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor. Kettesben.